23 óra.
Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
Laudétor Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Bíborosi konzisztórium Ferenc pápa vezetésével. 7 új szent az egyetemes egyháznak. A pápa fogadta Fuad Hussein iraki külügyminisztert. A Szent Atya szent misét mutat be a Rómában élő mianmári híveknek. Ferenc pápa nyitja meg a demográfiai válságról rendezett római konferenciát.
Bíborosi konzisztórium Ferenc pápa vezetésével. 7 új szent az egyetemes egyháznak. Május 3-án hétfőn délelőtt az apostoli palota konzisztórium termében Ferenc pápa vezetésével, mintegy 40 bíboros jelenlétében nyilvános rendes konzisztóriumot tartottak, amelyen 7 boldog kanonizálásáról szavaztak. Ferenc pápa szavazás után megerősítette a 7 boldog, köztük Charles de Foucault szenti avatását, amelynek időpontját a világjárvány miatt később rögzítik. A 9 órai zsolozsma erimádkozásával vette kezdetét a nyilvános rendes konzisztórium, amelyen a következő 7 boldog szenti avatásáról szavaztak a bíborosok. Charles de Foucault, francia szerzetes pap, a Jézus kistestvérei és Jézus kisnővérei rend alapítója. Devasahayam Lázár, az első világi indiai szent. A Jézusról nevezett Maria Francesca, világi nevén Anna Maria Rubato, piemonti származású szerzetes nővér. Maria Domenica Mantovani szerzetes nővér, a Szent Családról nevezett kisnővérek intézetének első alapítója. A francia César de Bus pap, a keresztény tanítás atyai kongregáció alapítója. A bergamói Luigi Maria Palazzolo pap, aki a szegény nővérek és a Szent Család testvérei kongregációk alapítója, árva gyerekek befogadására, és végül Giustino Maria Russolillo nápolyi egyházmegyés pap, aki a papság nevelésének szentelte az életét. Ferenc pápa jóváhagyta a konzisztórium szavazását, ám a szentiavatás időpontjáról a világjárvány adta jelenlegi bizonytalanságuk miatt később döntenek. A közös zsolozsmai imádság és a konzisztórium ülés után következett az optáció, amelynek során 8 diákonus bíboros igényléssel átlépett a presbiter bíborosi rendbe. Az egyházi törvénykönyv 350. cikkeje így rendelkezik az eljárásról. A konzisztóriumban bejelentett és a pápa által jóváhagyott igényléssel rendjük és kinevezésük elsőbségének megtartásával a presbiter bíborosok átnyertek más címre, a diákonus bíborosok pedig más diákóniára, ha pedig 10 teljes évet eltöltöttek a diákonus bíborosi rendben, átléphetnek a presbiter bíborosi rendbe. Az a bíboros, aki a diákonusi rendből igényléssel átlép a presbiteri rendbe, mindazon presbiter bíborosok előtt foglal helyet, akiket utána neveztek ki bíborossá. Több mint 10 éves diákonus bíborosi szolgálatok után a következő bíborosok léptek át a presbiter bíboros rendbe. Angelo Amato, Robert Sarach, Francesco Monterisi, Raymond Leo Burke, Kurt Koch, Mauro Piacenza, Gianfrasco Ravasi, Walter Brandmüller. Az említett bíborosok mindegyikét 16. Benedek pápa kreálta bíborossá, a 10,5 évvel ezelőtt, 2010. november 20-án tartott konzisztórium során. A konzisztórium után Ferenc pápa, Pontifex fiókján, 9 nyelven a következő Twitter üzenetet tette közzé. A férfi és női szentek megmutatják, hogy Istent mindig lehet dicsőíteni jó és rossz sorban egyaránt, mert ő hűséges barát, és szeretete soha meg nem fogyatkozik. A konzisztóriumot követően a tavaly kreált Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Kongregáció prefektusa így nyilatkozott. Ezek az új szentek életük áldozatával és a szeretet gyakorlásával tettek tanúságot Krisztusról. Ezeket a boldogokat, akiket hamarosan szentté avatnak, nem csak Isten népe tisztelet övezi életszentségük ragyogása miatt, hanem közben járásukat is kérik kegyelem elnyeréséért és csodás gyógyulásokért. Marcello Semeraro bíboros a közös kezdő imádságot követően a Szentatya és a konzisztórium tagi előtt röviden ismertette a hét boldog életrajzát és tanúságtételük legfőbb vonásait, akik különféle korokban és eltérő hivatásokban, kiki sajátos karizmájával, életáldozatával, a szeretet és a legfőbb erények hősiek gyakorlásával tettek tanúságot Krisztus húsvétjának termékenységéről és a reménység örök forrásáról.
Ferenc pápa fogadta Fuad Hussein iraki külügyminisztert. Fél órás megbeszélést folytatott a pápa a közel-keleti politikussal a március 5-e és 7-e közötti iraki apostoli látogatása emlékére. Ferenc pápa a háláját fejezte ki a fogadtatásért, és annak a reményének adott hangot, hogy mindenki növekedik a szolidaritásban, és abban a képességben, hogy felismerje felelősségét a másik törékenységéért. Ferenc pápa a május 3-án kihallgatáson fogadta a Vatikánban Fuad Mohamed Hussein iraki külügyminisztert. Az audiencia nagy részét történelmi iraki látogatásának szentelték. Felidézték többek között, hogy milyen örömteli fogadtatásban részesült a pápa az iraki nép részéről. A hírt a Szentszék sajtóterme igazgatójának közleménye adta közre. Matteo Bruni kiemelte, hogy a Szentatya hálával emlékezett a legutóbbi útja során kapott fogadtatásra, amelyet a remény jeleként határozott meg a háború és a terrorizmus évei után és egy súlyos világjárvány idején. A miniszteren keresztül Ferenc pápa szeretetteljes üdvözletet intézett Irakhoz és minden lakójához, megújítva azt a reményt, hogy mindenki szolidárisabbá válik, és képes lesz felismerni, hogy felelősséggel tartozik a másik törékenységéért. A beszélgetés végén Hussein iraki külügyminiszter egy ősi domborművet ajándékozott a pápának, aki a gesztust egy olajágat ábrázoló szoborral viszonozta, ami a béke szimbóluma. A kurd származású és síita muzulmán Hussein 2020. június 6-a óta Irak külügyminisztere. Március elejé apostoli útján Bagdadba érkezésekor üdvözölte a pápát. A márciusi pápai látogatást megelőző napokban több interjúban kijelentette, hogy az irakiak izgatottan várják a béke és a tolerancia üzenetét, amelyet Ferenc pápa hoz el az országba, és a látogatást a minaretek és a harangok történelmi találkozójaként határozta meg. Ezekben a napokban Rómában az iraki külügyminiszter a pápa felkeresése mellett néhány fontos találkozón és megbeszélésen is részt vesz az olasz kormány tagjaival.
Ferenc pápa május 16-án szentmisét mutat be a Rómában élő mianmári híveknek. A Szent Péter Bazilikában celebrál misét a pápa a mianmári közösségnek. Mint ismeretes, számos alkalommal szólított a párbeszédre és a kiengesztelődésre, legutóbb a vasárnapi Regina Czüli elimádkozásakor. Május 16-án Urunk mennybe menetele ünnepén délelőtt 10 órakor a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál mutatja be a Szentatya a Rómában élő mianmári híveknek a szertartást. Vasárnap délben a pápa szólt a májusi Mária maratonról, amelynek keretében rózsafüzért imádkoznak a világ ismert máriak egyhelyein. Ennek kapcsán dicsérte a burmai egyház kezdeményezését.
Siamo entrati nel mese di maggio, in cui la pietà popolare esprime in tanti modi la devozione alla Vergine Maria.
Beléptünk május hónapba, amelyben a népi ájtatosság sokféle módon kifejezi a szűzanya iránti tiszteletet. Ebben az évben fontos Mária kegyhelyeken keresztül ima maratont tartunk, hogy kiesdjük a pandémia végét. A pápa utalt rá, hogy május 1-én szombaton este került sor a Szent Péter Bazilikában az ima maraton első állomására.
In questo contesto c'è un'iniziativa che mi sta molto a cuore.
Ebben az összefüggésben megemlítette, hogy van egy olyan kezdeményezés, amely nagyon közel áll a szívéhez. Ez pedig a burmai egyházé, amely arra hív, hogy imádkozzunk a békért, és napi rózsafüzér imánkból egy üdvözlény Máriát, Myanmarért mondjunk el.
Ognuno di noi si rivolge alla mamma quando nel bisogno o in difficoltà.
Mindnyájan anyukánkhoz fordulunk szükség, nehézség idején. Mi ebben a hónapban mennyei édesanyánkat kérjük, hogy szóljon Myanmar minden felelősének szívéhez,
perché trovino il coraggio di percorrere la strada dell'incontro e della riconciliazione e della pace.
Találjanak bátorságot ahhoz, hogy végigjárják a találkozás, a kiengesztelődés és a béke útját, fohászkodott a pápa Máriához Myanmar békéért. Ferenc pápa már számos alkalommal szólított párbeszédre és kiengesztelődésre azóta, hogy február 1-én a hadsereg megdöntötte a myanmari kormányt és átvette az ország irányítását. A lakosság a puccs elleni tiltakozásul többször utcára vonult, ami erőszakba torkolt, több tucat ember halálát okozva. A pápa többször kérte a tüntetőket, hogy kerüljék az erőszakot, illetve a hatóságokat, hogy a tüntetők ellen ne lépjenek fel erővel. A március 17-i általános kihallgatáson emlékeztetett Ann Nu-Thang nővérre, akinek bátor kiállása a békéért körbejárta a világ sajtót. A Xaver János szerzetesnő térden állva könyörgött a myanmari rendőrségnek, hogy megmentse a demokráciáért békésen demonstráló fiatalokat. Ezzel a myanmari február 28-i béketüntetés szimbóluma lett. Ehhez csatlakozva a pápa elmondta: ismételten és nagy szomorúsággal kell sürgősen felidéznem Myanmar drámai helyzetét, ahol sokan, főként fiatalok veszítik életüket azért, hogy reményt adjanak országuknak. Én is letérdelek Myanmar utcáin, és azt mondom, szűnjön meg az erőszak. Én is kitárom a karom, és azt mondom, győzzön a párbeszéd. A vér semmit nem old meg. Győzzön a párbeszéd, mondta a pápa. Ezt megelőzően március 3-án szintén az általános kihallgatáson emelte föl szavát a myanmari fiatalokért, hogy legyen reményük egy békés jövőre, tekintettel az onnan érkező súlyos feszültség hírére. Felhívta az érintett hatóságok figyelmét, hogy a párbeszéd érvényesüljön az elnyomás felett, a harmónia a viszályok felett. Ferenc pápa továbbá felhívást intézett a nemzetközi közösséghez, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a myanmari emberek törekvéseit ne folytsa el az erőszak. Kérte a bebörtönzött politikai foglyok szabadon engedését is. A pápa húsvéti üzenetében is megemlékezett a szenvedő ázsiai nemzetről. Közel érzi magát a myanmari fiatalokhoz, akik elkötelezik magukat a demokráciáért, békésen hallatják hangjukat, és tudatában vannak annak, hogy a gyűlöletet csak szeretettel lehet kiirtani. Február 7-én, közvetlenül a katonai puccs után az első felhívások egyikét szintén a pápa tette közzé. Ebben a kényes pillanatban újólag szeretném lelki közelségemről, imáimról és szolidaritásomról biztosítani Myanmar népét. Kérem, hogy az ország felelősei őszintén állítsák a közjó szolgálatába magukat, a társadalmi igazságosság, a nemzeti stabilitás előmozdításával segítsék a békés, demokratikus együttélést. A szentszéki diplomatákhoz intézett évelei beszédében, amikor a pandémia következményeit taglalta, illetve a környezetvédelem kérdését és a világ több pontján feszülő politikai támadásokat, a pápa a testvériséget jelölte meg a válság és a megosztottság megoldásaként. A konfliktusok között szólt a mianmári helyzetről, ahol a puccs félbeszakította a demokratizálódási folyamatot. Ez oda vezetett, hogy több politikai vezetőt börtönbe vetettek, akiket remélem azonnal szabadon engednek, az ország javát szolgáló őszinte párbeszéd biztató jeleként, mondta még Ferenc pápa.
Ferenc pápa nyitja meg a demográfiai válságról szervezett római konferenciát. Május 14-én a Vatikán közelében található auditoriumban rendezik meg az olasz és a világ demográfiai válságának szentelt találkozót, amelyet Gigi De Paolo, a Családegyesületek Fórumának elnöke hívott össze. A tanácskozás megnyitó beszédét Ferenc pápa tartja. A Covid csak tovább rontott az amúgy is zuhanó népesedési tendencián. Olaszországban már alig születnek gyermekek, az ország előregszik, elnéptelenedik, a családtámogatási politikák pedig csekély hatást fejtenek ki. Égő, sok nemzet számára átfogó kérdés a demográfiai válság kérdése, amely elemzés és vitatárgyává válik május 14-én Rómában, magas intézményi szinten, és egy kivételes nyitóbeszéddel, amelyet Ferenc pápa tart. A Szentszék sajtóirodájának igazgatója, Matteo Bruni tájékoztatása szerint, Ferenc pápa délelőtt 9:30 személyesen nyitja meg előadásával a születések helyzetéről szóló konferenciát, amelyen Olaszország és a világ demográfiai sorsával foglalkoznak. Az online kezdeményezés, amelyet a Család Egyesületek Fórumának országos elnöke Gigi De Paolo indított, egy olyan témával foglalkozik, amely még aktuálisabbá válik a pandémia drámai következményei miatt, amely több mint 1 millió szegény családot eredményezett Olaszországban, olvasható a konferenciáról kiadott közleményben. A találkozó célja tehát az, hogy felhívást indítson a felelősségvállalásért az ország újraindítása érdekében, kezdve a gyermekvállalás ösztönzésétől. Az előadók között lesz Elena Bonetti, olasz családügyi miniszter, Patrizio Bianchi, oktatási miniszter, és Láció régió elnöke Nicola Zingaretti. Ezután az olasz statisztikai hivatal, az ISTAT elnöke Giancarlo Blangiardo mutat be eddig még közzé nem tett adatokat és előrejelzéseket az elkövetkező évtizedek olaszországi születési rátájáról. 3 tematikus kerekasztal megbeszélést is tartanak. Az egyiket az üzleti világnak szentelik, a másodikat a bankoknak és a biztosítótársaságoknak, a harmadikat pedig a média, a sport és a szórakoztatóipar világának. A meghívottak között lesz a Láció labdarúgó csapat egyik játékosa, Ciro Immobile, feleségével Jessicával, és Anna Foglietta, olasz színésznő is. A jelenlegi demográfiai tél időszakában, különösen Olaszország, több mint egy évtizede egy egyre inkább előregedő és elnéptelenedő országgá vált, amely adózási, gazdasági és társadalmi szinten strukturális és jogszabályi hiányosságoktól szenved, amelyek hatással vannak a születési arányok zuhanására, olvasható a közleményben. Ezt a helyzetet kívánja megfordítani az olasz kormány által az Európai Unióhoz eljutatott nemzeti helyreállítási és rugalmassági terv, ami egy kihagyhatatlan lehetőség, fogalmaznak a május 14-i konferencia szervezői.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Híreinkért keressék honlapunkat a vatikannews.va oldalon. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.
Üdvözlégy, oltári szentség! Tóth Tihamér püspök atya szentbeszédeit Szabó Tamás olvassa fel.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
73. rész, szentségimádás.